Szerkesztő kollégám nevében is üdvözlöm a kedves hallgatókat a Szeretett Szolgálat műsorának harmadik részében. Búza Bence vagyok. Műsorunkat minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a Katolikus Szeretett Szolgálat, az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a célunk. Az egymásra találás, a jó részt rejtve megélt 7 évtizedet követően. Engedjék meg, hogy köszöntsem a műsor mai vendégét, főtisztelendő Bujrányi Roland atyát, a Katolikus Szeretett Szolgálat intézményi lelkészét. Kedves atya, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy velünk tartasz.
Köszönöm, hogy itt lehetek, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszöntök szeretettel minden hallgatót.
Kérlek, mesélj egy keveset magadról, honnan érkeztél a Katolikus Szeretett Szolgálathoz?
Bajai születésű vagyok, majd Soltvadkerten, illetőleg Kecelen szolgáltam 12-12 esztendőt, és a napokban lesz 2,5 éve, hogy itt vagyok a Szeretett Szolgálatnál. Ugye nagyon érdekes, kérdezték tőlem páran a barátok, ismerősök közül, hogy nem volt-e nehéz a váltás, hiszen előző szolgálati helyeim 7-8 ezres kisalföldi városkák voltak, most meg egy majd 2 milliós nagyvárosban vagyok, de nyugodtan mondhatom, hogy abszolút nem okozott a váltás semmi gondot, hiszen Isten országát építettem az Alföldön, ugyanezt teszem itt is. Fele barátaim közt voltam az Alföldön, azok között vagyok itt a nagyvárosban is. Aztán van a jó Istennek egy roppant módon sajátos humora, ugyanis pár éve főpásztorom New Yorkba akart küldeni 3 évre szolgálatra, de lefújtam, mert mondom, hát nem biztos, hogy ilyen kis településeken éltem le életemnek mondjuk a felét, és akkor már vénülő fejjel megszokni egy hatalmas várost. Aztán jó Isten meggondoskodott arról, hogy azért biztos próbáljuk ki, úgyhogy most a nagyvárosi őrültek házában lakom, és nyugodtan mondhatom, hogy nem okozott gondot az átállás.
És milyen első benyomásokat szereztél nálunk, amikor ide érkeztél?
Hát, ahogy említetted, hogy csak nem 7 évtizeden keresztül rejtve működött a szolgálat, ugye először is meglepett, hogy ez az intézmény bár nagy múlttal rendelkezik, de mennyire ismeretlen. Én se tudtam róla semmit, még ide nem jöttem, paptestvérek se ismerik, tehát mindenki kérdez, hogy akkor ez most a Máltai Szeretett Szolgálat, vagy a Katolikus Karitász, hoznának ruhát, meg kaját, de mindig mondom, hogy nem, mi egészen másba működünk, tehát erre nincs szükség. Tehát, hogy még nagyon sok évbe telik, mire helyre tesszük ugye az emberekbe, hogy tulajdonképpen mi is ez a szeretett szolgálat. Tehát ez volt az első érdekesség, ami meglepett, hogy 7 évtizednyi múlt, tehát ez a legrégebbi tulajdonképpen, és mégis szinte senki nem ismeri. Mondjuk a 70. jubileum, illetőleg a vezetésnek a reklámja, ez a műsor, és itt tovább ez hozzájárul ahhoz, hogy minél többen halljanak róla, és megismerjék. Aztán másodszor meglepett az, hogy ez egy nem a korábban megszokott egyházi közeg, ahonnan jöttem mondjuk egy plébánia, ahol tesszük a dolgunkat, föl kell a nap, elmúlik a nap, tehát egy viszonylag nyugodtabb közeg egy plébánia. Itt meg azért eléggé feszült templomba folyik a munka, tehát mindenki lázasan serénykedett, kihívásokra kellett válaszolni, ne feledjük, hogy a Covid pont akkor kezdődött, mikor idejöttem, és a nagy karantén lezárás volt az intézményekben is. Hát csak viccesen mondom el, hogy amikor idejöttem, a főigazgató urat maszkba láttam. 3 hétig csak úgy láttam, aztán mikor levette a maszkot, hát eltelt 5 perc, mire megismertem, hogy ő az, mert ugye csak a szemeit láttam. Tehát ugye ez is egy ilyen érdekes, meglepő történet volt. És harmadszor pedig, hogy az is meglepett, hogy milyen jól felkészült és milyen elkötelezett szakemberek, dolgozók vannak, úgy a központban, mint az egyes intézményekben, legyen szó intézményvezetőről, legyen szó főnővéről, nővéről, vagy akár a konyhán, vagy a mosodában dolgozó testvéreinkről. Tehát ilyen újdonságok voltak, amelyek viszont nagyon kellemes meglepetések is voltak.
Hát azért ez egy kicsit más műfaj, nem, mint plébániát vezetni. Tehát amit te most az intézményeinknél és a központban teszel, az azt gondolom egészen más életvitelt, vagy más programtervet, más, talán azt nem mondanám, hogy más felkészültséget, de hogy más kihívásokat tartogat. Mennyiben jelent ez újdonságot számodra, vagy milyen tapasztalatokat szereztél ebben az egészen a korábbiaktól eltérő környezetben, vagy kihívások között?
Csak részben más. Más abban, hogy hála Istennek nem vagyok főnök vagy vezető. És ugye emiatt egy sor olyan kellemetlenségtől megkímél a Jóisten, amitől plébános testvéreim szenvednek, hogy gyakorlatilag nem tudnak igazán papként működni, mindig menedzserként kell működni, pályázatokat kell csinálni, lótni, futni, aláírni, és az energiáikat vonja el a papi szolgálattól. Vagy mire oda jutnának, már nincs kedvük az egészhez. Tehát illetőleg hát ilyen személyi dolgokkal nem kell foglalkoznom, nem kell igazságot tennem beosztottaim között, és tehát ilyen apró cseprőbb dolgok, tehát ebben más, hogy ez nincs. Tehát úgy mondanám, hogy a körítést, a járulékot lekaparta rólam a Jóisten, és most maradt a papi szolgálat, úgy a la natur. Tehát a lényeg az ugyanaz, szolgálom testvéreimet, az időseket, szellemi és testi fogyatékos testvéreinket, vagy rákból gyógyult testvéreinket, ugye a Bakony-Szűcsi intézményünkben, vagy éppen kollégáimat. Misézek az intézményekbe, az ünnepi alkalmakon ott vagyok, gyóntatok, ellátom a betegeket, vigasztalok, buzdítok, meghallgatom az embereket, vagyis e tekintetben azt csinálom, amit korábban. Csak több helyen. Tehát régebben egy filiám volt, mondjuk Kecelen, most van, mit tudom én, 12.
Érdekes és jó párhuzam.
De valós, tehát tulajdonképpen én ugyanazt csinálom, csak most jobban tudok a lényegre koncentrálni. És nem vonnak el túlságosan emberi és hétköznapi ügyek a lényegtől. Ezért meg kimondotta hálás vagyok a Jóistennek.
Bár a következő kérdésem az kérdés, de azt gondolom kijelentő mondat is lehetne. Szeretett szolgált lakóink kívül a munkatársakkal is foglalkozol. Milyen tapasztalatokat szereztél itt kollégák között?
Tehát nagyon jó volt látni, hogy vannak nagyon elkötelezett keresztény emberek, katolikus keresztény emberek, akik oda teszik magukat, mondjuk egy egyházközségben, vagy karitatív vonalon, akár úgy is, hogy mint családapák kihozzák a maximumot, ugye mondjuk ha gyermekáldás tekintetében, tehát nagy családosok már most is, és azok szeretnének lenni. Tulajdonképpen igyekszem bekapcsolódni az életükbe úgy is, hogy házat szentelek némelyiküknél, vagy gyermeket keresztelek némelyiküknél, vagy bármi más módon részt veszek az életükbe. Tehát tulajdonképpen itt is azt csinálom, mint plébános koromban, illetőleg hát e tekintetben is van párhuzam, hogy ahogy plébánosként a házam népét megleptem főztömmel, és így tovább, most a központ dolgozóit lepem meg néha nagy ritkán a főztömmel,
nagy ritkán.
Gyakrabban a mondjuk palacsintával.
Nagyon jó dolgunk van, ezt hadd tegyem hozzá. Köszönjük szépen. Személyes életedben most akár külön így a budapesti helyszín miatt is, de egyébként is, milyen kihívásokkal kellett, vagy kell mostanság szembenézned?
Tehát ugye említettem, hogy egy egészen más közeget kellett megszoktom, de hála a jó Istennek, ő azért úgy kalapált össze annak idején, hogy rendkívül gyorsan adaptálódom. És ugye azok a kollégáim, akikkel a kezdéskor egy szobába kerültünk, ugye ők mondták, hogy meg a főigazgató úr is, hogy nem is gondolták volna, hogy ilyen hamar sikerül beilleszkedni. Tehát gyakorlatilag 2 hét után már olyan volt, mintha ismertük volna egymást hónapok óta. Tehát ez nem az én érdemem, jó Isten erre teremtett. Tehát otthon éreztem magam mindjárt a legelejétől, na most az nyilván okozott gondot, hogy amiért idejöttem, azt mindjárt nem tudtam csinálni, mert zárva voltak az intézmények a járvány miatt. De hogy ez elmúlt mondjuk másfél hónap után, utána sikerült elindulni, és ez azóta is tart, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Aztán ugye az intézményekben ott más a helyzet, mert nem napi szintű a jelenlét, és hát ugye ott tovább tartott, még megszoktak a dolgozók. Eleve volt, aki nem katolikus volt, aki nem gyakorolja vallását, nem láttak még az életükbe 100 méternél közelebbről papot. És akkor hirtelen betoppan egy, és akkor megkérdezi, hogy van. Tehát lassabban ment, de aztán szép lassan, ugye megismertek, meg kellett szokniuk a közvetlenségemet, a sajátos humoromat, meg hogy bemegyek például a konyhába, és megköszönöm ebéd után a finom ételt, és sorolhatnánk még tovább ilyen apróságokat, de úgy érzem, hogy 2,5 év után most már ők is megszoktak az egyes intézményekbe. És ugye természetesen, akik nem vallásosak, nem találkoztak pappal, ugye azoknak is mondhatnók, hogy részben élmény volt, hogy az első találkozásuk egy pappal az helye közel jó sikerült, vagy vidámra sikerült, és akkor mindjárt más képük van az egyházról, mint hogyha mit egy ilyen karótnyát vagy szigorúbb emberrel találkoztak volna. És persze kihívás volt ugye a járvány miatti szabályok megtartása, maszkba lenni. Ugye nekem ezek a szabályok, ezek megtartás azért nem megy úgy helyből, meg mindjárt, tehát ezt meg kellett tanulnom, hogy ez van, ezt kell csinálni. Tehát mondjuk furcsa ilyet hallani egy paptól, de ez a maszkos dolog nekem nagyon nem jött be. Tehát ez is egy kihívás volt. Vagy hogy például eligazodni a fővárosba, autóvezetés közben, eleve belejönni abba, hogy nem úgy van, mint kint a vidéken, hogy ha, ott van 10 kilométerre a filia, és akkor 6 perc alatt ott vagyok, mert nyomom a gáz, mint az őrült, hanem kérem, már 1 órája dekkolok a csúcsforgalomba, és még mindig nem értem 5 kilométernél tovább. Vagy GPS nélkül oda találni a vidéki intézményekhez. Tehát ilyen kihívások voltak, de hála Istennek ezek is elmúltak. Csak egy sztori, hogy mikor először mentem Solymárra, hát ugye vidékiként én azt hittem, hogy az Pest. Aztán el is mentem én a második kerület X utca X szám alá. Ott állok, hogy hol lehet a éppen aktuális idős otthon, hát nem láttam, de mondom, lehet, hogy el van rejtve. És akkor végül rám telefonált az intézmény vezető, hogy hol vagyok. Mondom, a ház előtt. Azt mondja, hol? Mondom, ebbe és ebbe az utcába. De azt mondja, hol? Hát mondom, a második kerület. Azt mondja, az nem az. Hát mondom, a második kerület, meg soha már nem ugyanaz. És mondták, hogy nem. Tehát ilyen kisebb, nagyobb ilyen huncutságok voltak, de hála Istennek ezeken már túl vagyunk. Nem azt mondom, hogy úgy ismerem, mint a tenyerem, de most már jobb. Aztán persze kihívást jelent az, hogy úgy az Isten, mint előjáróim, a kollégáim, a rám bízottak bizalmának megfeleljek, illetőleg azt a sok szeretet, amit kapok tőlük, ugye azt viszonozni tudjam, és lehetőleg mondjuk minimum duplájára. Tehát ez a kívás meg, hát na, a jó Isten azért, a meglepetések Istene is, aztán ő mindig gondoskodik kihívásokról. Tehát csak az az ember előtt nincs kihívás, aki nem figyel oda, nem vesz észre. De Isten azért mindig gondoskodik kihívásról. Én azért imádkozom, hogy ez sikerüljön fölfedezni, meglátni, és minél jobban meg tudjak felelni az Úr elvárásainak.
Én azt gondolom, hogy föladod nekünk a leckét, ezzel például a dupla meghálálással, mert akkor nekünk is adott esetben ugyanígy meg kell hálálnunk.
Hát persze, ez nem lóverseny, tehát azért azt tudni kell, hogy ugye ez nem lehet erőltetni, ahogy jön. A lényeg, hogy jöjjön.
Teljesen megbízom, a vízem bátran belül. nagy nevet hívom én. S felnézem a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Az enyém vagy, és én tiéd. S nagy nevet hívom én. És nagy nevet hívom én. És felnézem a vizek fölé. Ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Hisz enyém vagy, és én tiéd.
Ez a szívvel, szakértelemmel, a katolikus szeretetszolgálat fél órája. Üdvözlöm azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba. Vendégem Burányi Roland atya, aki a katolikus szeretetszolgálatnál teljesít pillanatnyilag szolgálatot, és nagyon reméljük, hogy még sokáig így is lesz. Éppen a személyes életéről mesélt a zene előtt. Én egy kicsit átterelném arra az irányra a szót, ami az ellátottakkal, vagy a ránk bízottakkal kapcsolatos, illetve azokra a tapasztalatokra volnék elsősorban kíváncsi, amiket az intézményeinkben élsz meg. Ezek alapján szerinted mi az, amit mi tenni tudunk a ránk bízottakért, vagy mi az, amivel jól tudjuk szeretni a segítségünkre szorulókat, vagy a kiszolgáltatott embereket? Mi az, amivel ezt igazán jól csinálhatjuk?
Én magam részéről azt tapasztaltam, hogy természetesnek kell lenni. Ugye például idős testvéreinkkel szemben. Ugye nagyon sokan úgy tekintenek rájuk, mint ha már félig meglennének, ha meghaltak volna. Pedig hát ott van bennük az a 20-30-40 éves fiatal ember. Csak elő kell csalogatni humorral, szeretettel. Például ugye sokan azt hiszik, hogy az idős emberek már nem értik a humort, hogy ők mindig panaszkodnak. Mondjuk ez utóbbira van is okuk, mert koruknál fogva, a sok-sok munka miatt mindenük fáj, és mindenféle bajuk van. De alapjáraton nagyon jó a humoruk. Például pont az egyik intézményünkbe elmeséltem egy számomra nagyon kedves viccet, hogy milyen csodák történnek a lurdi csodatevő forrásnál, és pont egy kerekes székes néni nevetett a legjobban rajta, holott meg is sérthetett volna, hogy hát egy kerekes székes vicc, meg mit tudom én, de ő nevetett a legjobban. Tehát nagyon értik a humort, és nekem ez már régi tapasztalatom, már káplánkoromban is hasonlóképpen viszonyultam az idősekhez, és láttam paptestvéreken is, aki olyan volt, hogy ő is ugyanilyen természetességgel közeledett az idősekhez. Nem azt mondom, hogy úgy bratyizott velük, mint hogyha középiskolás diákok lennének, de sokkal többre ment velük, mint hogyha úgy lesajnáló, vagy olyan atyáskodó lett volna. Vagy ott vannak az ipoly tölgyesi fogyatékos testvéreink. Tehát nem lesajnálóan, lekezelően közelítek hozzájuk, hanem mint bárki máshoz. Mint aki akár szellemileg, testileg egészséges lenne, nagy-nagy szeretettel, türelemmel, és elmondhatom, mert tapasztalatom, hogy ezzel a hozzáállással minduntalan azon kapom magam, hogy ők segítenek és erősítenek engem. Tehát én ipolytölgyesről mindig gyógyultan távozom, otthonainkból mindig áldottan térek haza. Tehát jó, persze én azért vagyok, hogy adjak, de sokszorosát kapom vissza szeretetben és minden tekintetben ottani idős vagy fogyatékos testvéreinktől.
Mi az, amit ezek közül, a szempontok közül kiemelve akár a humort is, azt gondolod, hogy bármelyikünk megtehet? Hogy tudjuk mi ezt a saját életünkben tettekre váltani szerinted?
Na most ahány ember annyi féle, ugye egyik-másik vígjátékba előjön az, hogy hát ha mosolyogni próbál szegénykém, az inkább ijesztő, sem mint humoros. Tehát ugye, ami az egyiknek jól áll, a másiknak korán sem biztos. Tehát nincsenek itt kaptafák, kész receptek, ezt mindenkinek ki kell tapasztalnia. Tehát én se úgy indultam a papi szolgálat elején, hogy ilyen voltam, hanem sok-sok jóisten oldaláról beleadott energia, részemről adott energia, meg amit a helyzet hozott, amit az élet rám pakott, tehát ezek miatt váltam ilyenné, amilyen vagyok. De ez nem biztos, hogy másnak is bejön. Tehát nem kell egymást másolni. Tehát lehet valaki a maga nemében nagyszerű, úgyhogy esetleg nem olyan hebehúrgya, mint amilyen én vagyok. Tehát ugye ez olyan dolog, hogy ezt ki kell tapasztalnia mindenkinek, csak az a lényeg, hogy csinálja. És a szeretet az nem spórolható ki, meg a türelem, meg az akarás. Hogy aztán ezt még mivel fűszerezi meg az illető, az már rajta múlik. Tehát lehet, hogy valaki nem olyan sziporkázó, hanem pontosan komoly,
és éppen ezzel adja a legtöbbet hozzá.
Igen, mert erre is szükség van, és ha ő komolyan szeret, ha ő komolyan öleli át azt az időset, akkor ő már nagyot alkotott. Vagy látom a dolgozókon, ahogy például az egyik mentálos, a demens nénit úgy olyan szeretettel simogatja, nyugtatja, ha fölzaklatta magát, hogy a saját gyerekeset csinálná így vele. Tehát nincs humor, nincs vicc, csak végtelen szeretet és türelem, és elkötelezettség.
Hát egyrészt elismerésem nekik, elismerésem neked, és mindazoknak, akik ebben a helyzetben vannak, hogy ezt a szolgálatot vállalják és teszik.
Meg hát még annyit, hogy korábban még plébánosként volt idős otthon a településen, de ugye mivel mindig rohanni kellett, hittan, temetés vagy más dolga volt az embernek, az mindig ilyen periférikus volt az idős otthon. Bement az ember, ha hívták, de úgy különösebben nem töltött ott sok időt. Fogyatékos otthonban az életemben nem voltam. Tehát némiképpen tartottam is tőle. De elmondhatom, hogy amennyire féltem tőle, annyira az áldások helyévé lett.
De jó ezt hallani. Te, aki sok idős, beteg vagy nehéz élethelyzetben lévő testvérünkkel találkozol minden nap, mit üzensz azoknak a hallgatóknak, akik esetleg éppen szintén nehéz időszakot élnek most meg?
Hát ugye sokféle nehéz helyzet van, ahány ember annyi féle, van szimplább, van összetettebb, mert van, akit az ág is húz, van, akit meg egy egész erdő. Tehát ugye ahány ember annyi fény, hát nincs kész recept. Ugye annyi biztos, hogy a hit nagyon fontos. A remény erőt ad, vigasztal. És például volt egy száz év feletti néni egyik otthonunkban, vak volt, és levágták mind a két lábát. De mindig derűs volt az arca. Noha, neki lett volna miért sajnálnia önmagát, illetőleg haragudnia az Istenre és a világra. De mindig derűs volt az arca, mert a hite erőt adott neki. Vagy ugye egyik fogyatékos, mozgással képtelen testvérünk, akit be én egy percre nem cserélnék. Isten dicsőíti mindig, és mindig mosolyog. Tehát ez egy csoda. Tehát, hogy a hit az legyen meg, mert az nagyon sokat segít a nehézségeink, nyűgeink, bajaink elviselésébe kereszthordozáskor. És ugye, aki idős, az tudatosítsa magába, hogy ő fontos. Én mindig ezt mondom, hogy igen, már nem tudnak dolgozni. Igen, már nem tudnak annyit teljesíteni. Igen, már nem úgy forog az agyuk, de ettől még ők nagyon fontosak, mert például személyenként legalább 10 000 ember helyett imádkoznak. Ugye azért az ateizmus eléggé terjed, vagy ugye ez az istentelenség, még a templomba járóknál se természetes mindig az ima. Tehát ők nagyon fontosak, mert egy olyan imádságos hátteret alkotnak, ami nélkülözhetetlen. Tehát igenis fontosak. Tehát az idősek ezt tudatosítsák magukkal, hogy nekik most már az a feladatuk, hogy imádkozzanak sok száz vagy sok ezer ember, adott esetben a saját családjuk helyett is. Aztán ugye aki beteg, ha nem is gyógyul meg azonnal, de a hite segít elviselni a kint, a betegséget. Nemrég láttam Mustó Péter jezsuita atyával egy műsort a tévében, és ő mondta, mert valamilyen betegsége van, hogy ő hiszi azt, hogy ebben a helyzetben is ott van az Isten, valamilyen módon, csak föl kell fedezni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne az legyen bennem, hogy elhagyott az Isten, hanem hogy ebben a nagy slamasztikában is ott van az Isten. Vagy például saját tapasztalatom volt még fiatalom, főiskolás koromban, hogy vesekövem volt, akinek volt, az tudja, hogy milyen fájdalom, és persze bennem is ott volt az elején, hogy miért pont én, miért pont most, vizsgaidőszak közben voltunk, tehát a szépen eltervezett vizsgarendem ugrott, és ugye aztán, amikor már alig volt erőm ugrálni, hogy menjen el a kő, akkor csak annyit mondtam már, nem panaszkodtam, nem lázadtam, hogy atyám, ha lehet, múljon el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Ugye a forrás ismerős mindenkinek, az Úr Jézus is hasonlót mondott, ő is ő így bírt elviselni, és nem múlt el a veseköven mindjárt, de hogy könnyebb volt hordozni a keresztet, biztos, mert már nem csak felfedeztem, hogy nem csak én hordozom, hanem valaki segít bennem. Aztán vannak, akiknek egzisztenciális gondjaik vannak, és ugye ez nagyon sokrétű lehet, anyagi természetű, vagy csak egy belecsöppent egy helyzetbe, vagy belesodorta magát egy helyzetbe, mert nem tudja, hogy hogyan keveredjen ki. Akkor ők is forduljanak Istenhez, be kell látni, én is voltam ilyen helyzetben, hogy én túl kicsi vagyok, hogy ezt megoldjam. Segítségre szorulok, rábízom Istenre, és aztán ő esetleg elirányít abba az irányba, hogy kérjek segítséget, és nem szégyen segítséget kérni. Aztán olyan helyzet is van, nehézség, hogy valakinek haragosa van, valakinek van egy elviselhetetlen családtagja, szomszédja. Erre meg a megint csak segít a hit, Pál apostol mondja, hogy viseljétek el egymás szeretettel. És hogyha ez sem segít, akkor van az, hogy igyekszünk úgy szeretettel, de egy kicsit messzebbről szemlélni ezen testvéreinket, mert valljuk meg őszintén, azért az Úr Jézusnak sem ment mindent, hogy mindent elintézünk a szeretettel. Hát azért a farizeusok jó része farizeus maradt, a szadduceusok jó része szadduceus maradt, és a keresztre juttatták. Tehát ugye van, akin gellert kap a szeretetünk, tehát azért ebbe is számolni kell. De, ugye említettem az elején a jó Istennek a sajátos humorát. Ugye például nekem is volt, mikor kezdtük a papneveldét az egyik évfolyam társammal, hát meglehetősen úgymond távolságtartók voltunk. Tehát idegesítettük egymást nagyon, mert nagyon különböztünk. De aztán a jó Isten addig-addig keverte a kártyát, hogy 30 éve szeretjük egymást, 30 éve vagyunk barátok, és a korábbi nagy ellenszenvet egy csodálatos szeretetté tudta változtatni. Tehát ezért mondom, hogy akár betegség, akár egzisztenciális probléma, akár csak ilyen személyek közti inkompatibilitás, tehát hogy bízzuk a jó Istenre, hittel, reménnyel, szeretettel, és akkor ő ebből nem nélkülünk, de velünk együtt kihozza a legjobbat.
Hálásan köszönöm, Roland atya, hogy ma vendégünk voltál. Minden munkatársam nevében mondhatom, hogy hálásan köszönöm a szolgálatodat, támogatásodat, a szeretetedet, és bízom benne, hogy még sokáig velünk maradsz a szeretett szolgálat családjában. Köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét is. A katolikus szeretett szolgálat fél órája két hét múlva ismét várja önöket itt a Mária Rádióban. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum.